Sziasztok! A dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. A legrosszabb kérdés a fel nem tett kérdést, mondja mai vendégem. S ez nem csak egy szakmában, hanem szerintem az élet minden területén igaz. Mert a helyes út megleléséhez elengedhetetlen kíváncsiság ahhoz is kell, hogy igazán megértsük a másikat, ne csak válaszok, hanem történetek szülessenek. A pénz ugyanis nem cél, hanem eszköz. Ez az egyszerűnek látszó, ám a gyakorlatban annál nehezebben megvalósítható alapgondolata kulcsa a jólétnek, annak, hogy ne rabjai legyünk, hanem minket szolgáljon. Erről beszélgetünk ma. Pénzről, de nem pénzszagúan. Az emberről, kérdésekről, döntésekről és arról, mit jelent jól segíteni másokat abban, hogy saját döntéseik valóban az övék legyenek. Mai vendégem Szabó Sándor, közgazdász, bankár és a Malbec befektetési Kft. Alapító résztulajdonosa. Szia!
Szia! Köszönöm a meghívást!
Egy korábbi beszélgetésben tettél egy megjegyzést pénz és lélek összefüggésében. Igen. Na most én egy bankárral kapcsolatban, legalábbis a közvélekedés azt gondolja, hogy mi sem áll távolabb, mint a lelki dimenziók. Akkor ezek szerint a közvélekedés téved?
Hát, hogyha az a kérdés, hogy van-e egy bankárnak, vagy egy közgazdásznak lelke, akkor azt kell, hogy mondjam a rövid válasz, hogy igen, van. Az más kérdés, hogy ilyen muzsikusnak dalból van a lelke, és akkor miből van a bankárnak a lelke. Ez egy nagyon jó kérdés. Azt is értem, hogy honnan jön a kérdés. Viszont ettől független a valóság az tényleg az, hogy van lelkünk, sőt, hogyha nem lenne lelkünk, meg nem látnánk a másik oldalát ennek az egész sztorinak, mert hogy ugye van mindig egy számszaki, meg minden történetnek van egy emberi része is, akkor nagyon rosszul csinálnánk a munkánkat.
Miért? A ti ügyfeleitek, meg általában az ügyfeleket az érdekli, hogy mennyi a hozam. Igen. Most mindegy, hogy kamatnak nevezzük, vagy minek. Jön a pénz, keresünk rajta, vagy nem keresünk.
Igen.
És a tőzsde, a bankárvilág, a hitelek világa az ilyen szempontból elég kegyetlen világnak tűnik.
Kegyetlen, viszont én tőlem, főleg befektetési oldalon, ugye a törvény is eleve azt követeli meg, hogy én ismerjem meg az ügyfelemet, mielőtt én bármit is mondok neki. Tehát ez a, ugye van a Know Your Customer alapelve, ami csak arról szól, hogy pénzmosója az adott ember, terrorista, stb. De tőlem, mint befektetési tanácsadótól azt is elvárja a befektető védelemről szóló, akár európai, akár magyar jogszabályi rendszer, hogy értsem, lássam azt az embert, aki mögötte van. Tehát ez az egyik része. Hogyha nem tenném, nem próbálnám meg azt feltérképezni, ténylegesen mire van szüksége ennek az adott ügyfélnek, ténylegesen mi az a kockázat, amit ő el tud viselni, ténylegesen mik azok a termékek, megoldások, stb., amit ő megért, akkor eleve megsérteném a törvényt. De ezen menjünk tovább. Hogyha én ezt nem teszem meg, akkor én egy dolgot nem fogok tudni fölépíteni az ügyfélnek. Portfóliót tudok építeni, megoldásokat tudok építeni, de bizalmat nem tudok építeni az az ügyféllel. És akkor lehet, hogy rövid távon hozok neked 1, 2, 3, 4, 5, 8 tök jó megoldást, de akkor sem fogok tudni hosszú távon veled együttműködni, mert nem fogsz bennem bízni, hogy én elmegyek melletted, mint ember mellett. Tehát minden szempontból szándor.
Ehhez egyfajta ilyen pszichológia kell, vagy mit értesz az alatt, hogy megismerni, emberismeret?
Én mindig azt szoktam mondani, hogy nekünk, privátbanki tanácsadóknak kétfajta tudásra van szükségünk. Egyszer a szakmaira, meg egyszer az emberi tudásra, hogy ezt pszichológiának hívod, emberismeretnek hívod, ez ebből a szempontból szinte mindegy is. De azért nagyon nehéz a mi munkánk, meg azért nagyon szép is, mert hogy ennek a kettőnek egyszerre kell ott lennie. És az egyik nem létezik a másik nélkül, és a másik nem létezik az egyik nélkül. Szét tudod úgy szedni, hogy különböző profilok vannak, és egy nagyobb szervezetben szét tudod azt szedni, hogy legyen a bankárod mögött olyan tanácsadó, olyan elemző, olyan, nem tudom, advisory, de ezt teljesen mindegy megint, hogy hogyan hívom, aki szakmailag megtámogatja azt az embert. De hogyha az az ember, az emberileg, a bankár hiteltelen, akkor az egész mögöttes munka nem ér semmit.
Na de hát akkor, ha hozza a hozamot, akkor hiteles, nem?
Persze, de csak akkor tudod hozni. Tehát akkor tudsz jó megoldást, akkor tudsz jó hozamot hozni, hogyha érted a másik embert. Tehát mit jelent a hozam? Mit jelent a jó hozam? Persze, 100% az mindenkinek, vagy azt gondoljuk, hogy mindenkinek az jó tud lenni, de még az sem biztos, hogy az jó lesz. Mert lehet olyan ügyfél, aki rögtön 200-at vár, vagy 3-at, ha teljesen félreérti azt, amit mi egyébként kínálni akarunk neki. Ugyanakkor meg, ha hitelesen adod el a saját magad történetét. Hogyha hitelesen beszélgetsz az emberrel, meg tudod őt szólítani, akkor azt is meg fogja érteni, hogy igenis azért vannak olyan időszakok, amikor nem fogod hozni ezt a 100%-ot, nagy Isten csak 92-t. Tehát az ilyen mélypontokat is jobban érti a másik fél is, ha emberként beszélgetünk egymással. Meg ugye még egy dolog van, ami miatt ezt muszáj ezt a részét látni. Én mindig azt szoktam mondani az ügyfeleknek, akik nem mernek kérdezni tőlünk, mert hogy mit gondol az ügyfél, körülbelül ugyanezt, mint amit te is mondasz, hogy A. nincs lelked, B. egyébként is, hát most hogy kérdezzek én bármit is tőled, mikor te vagy ott, és te vagy a szakember. Mindig annyit szoktam nekik mondani, hogy egyetlen egy rossz kérdésük van, a fel nem tett kérdésük. Tehát, hogy mindent igyekezzenek megkérdezni, és ha ezt el tudom érni, akkor hosszú távon is fogunk tudni együtt dolgozni, mert akkor érteni fogja az én javaslataimat, tényleg érteni, nem csak rá fog bulintani, és akkor ott lesz ez a bizalom, amit említettem, ami nélkül nem tudunk hosszú távon gondolkodni.
Tehát ez olyasmi, mint egy orvos kapcsolat, hogy bemegyek a befektetési tanácsadóhoz, nézze, van ennyi pénzem, és szeretném, hogyha igen. ez ennyit hozna ilyen távon.
Bizonyos értelemben igen. Bizonyos értelemben igen, és bizonyos értelemben többet is látsz, többet is tudsz az ügyfeledről, ha jól csinálod a munkádat, mint az orvosa. Lehet, hogy olyan dolgokat is tudni fogsz, amit nem tud mondjuk a családja. Olyan dolgokkal is szembesülni fogsz, amit lehet, hogy éppen nem is akarnál szembesülni, de mégiscsak muszáj lesz szembesülnöd vele, mert hogy látnod kell az embert 360 fokban.
Na de ezt szerintem nem tanítják a közgázon.
Ezt nem. Ezt sehol nem tanítják.
De még csak nem is említik talán. Tehát, hogy lehet, hogy gazdaságpszichológiát úgy pedzegetik, és akkor úgy általában mondjuk az emberi viselkedés behozza a közgazdasági törvényszerűségekbe, de ezt a fajta megközelítést, ezt szerintem egyáltalán nem tanítják. Te hol tanultad akkor meg?
Hát egyrészt nagyon sok mindent azért megtanulsz az életben saját magadtól is, vagy azokból a dolgokból, amiken te saját magad keresztül mész. Másrészt persze ezt valahonnan hoznod kell otthonról, von Haus aus, ahogy mondja a művelt német, de valahol ösztönösnek is kell lennie. Én egyébként tanítom, tehát én néha szoktam bejárni a közgázra, van egy nagyon jó barátom, akinek a pénzügyi piaci előadásaiba be szoktam kapcsolódni egy-egy előadással, ahol kockázatkezelést, befektetésekhez kapcsolódó kockázatkezelést tanítunk, és ott én ezt el szoktam mindig mondani a diákoknak, hogy hogyan is működik ez a kettős szereposztás, már csak azért is, mert hogy ott is látod azt, hogy nagyon különböző típusúak már a diákok is, tehát vannak nagyon kockák, ugye nekik is megvan a szerepük, meg vannak kevésbé kockák, nekik is megvan a szerepük ebben a történetben.
Azért is kérdezem, mert hát nem mondom, hogy vita van, de azért van, akikben felvetődik a kétség, hogy a közgazdaságtan az most micsoda. Az társadalomtudománye, vagy egy mondjuk így reáltudomány, te hogy látod?
Ugye, amit rögtön el szoktunk felejteni, hogy úgy kezdődik az egész szó, hogy közgazdaságtan. Ugye itt mindig a közös, valahol a nap végén a közösségről kellene, hogy beszélgessünk a közgazdaságtanban. Tehát ebből elindulva egyértelműen egy társadalomtudományról beszélgetünk. Én emlékszem, amikor az én pályaválasztásom az ilyen nagyon-nagyon visszanyúlik a múltba, általános iskolában, ugye én történelemből voltam nagyon jó, meg a matekot is elég jól értettem, és akkor ez a kettő ez valahol determinálta nekem a pályámat, hogy merre fogok menni, ráadásul a szomszédváros vagy a nagyváros, a környékünkön lévő nagyváros, én egy pici faluban nőttem föl, Szolnok, ott volt egy nagyon-nagyon erős matematika tagozatos gimnázium, tehát akkor értelemszerűen matekkal tanultam tovább, és akkor megnéztem azt még általános iskolásként, hogy mit jelent az, hogy történelem meg matek, mit lehet ebből kihozni, adta magát a közgazdaságtan, és megnéztem ifjúsági kis lexikon, vagy valami ilyesmi, hogy mit csinál egy közgazdász. És ott le volt írva igenis ez, hogy a közpénzügyeivel foglalkozik, a társadalom pénzügyeivel foglalkozik, egyáltalán a gazdaságpolitikába beszél bele adott esetben. Tehát ez egyértelműen determinálja nekem azt, hogy ez egy társadalomtudomány. Ugyanakkor persze kell, hogy legyen valamilyen matematikai érzéket, bár én mondjuk azt szoktam mondani, hogy a négy alapműveletet, hogyha tudod, akkor már elég jól el tudsz ezen a pályán karistolni. Nekem az extra szerencse, hogy integrálni, deriválni minden nyelvet már megtanultam a középiskolában, segít, de nem ez a lényeg. Azt szerintem sokkal fontosabb ez az első rész, az, hogy lásd, értsd, hogy mi az a környezet, meg ki az az ember, akivel dolgozol együtt.
Igen, nekem is az érzésem, hogy mondjuk nézve a modelleket, amit a közgazdászok használnak, hogy matematikai, statisztikai alapon felépített modellek, hát azok bizony nem mindig jönnek be, és van egy olyan érzésem, hogy közgazdászok kevesebb energiát, tudást, figyelmet fordítanak az emberi tényezőre. Tehát most itt nem akarok tévedéseket felhozni, bizonyos milyen válságokat nem vettek észre, de például mondjuk a 2008-ast sem.
Igen.
Tehát ebbe ez most nincs egyensúlyban, és érdekes a szakmában, viszont a befektetési szakmában, hogyha nem hozod egyensúlyba, akkor ha jól értem, nem vagy sikeres.
Hogyha azzal nem tudod egyensúlyba hozni, hogy mit vár el tőled az ügyfél, hogyha nem tudod menedzselni az ügyfélnek az elvárásait, hogyha nem tudod az ő elképzeléseit összhangba hozni a piaci realitásokkal, akkor nem leszel hosszú távon sikeres. Tehát ez egy döntés kérdése, tehát rövid távon lehet nagyon-nagyon sok pénzt csinálni az ügyfélnek, lehet önmagadnak is nagyon-nagyon sok pénzt keresni, tisztességes úton, de ez, hangsúlyozom, ez rövid táv. Hogyha hosszú távon gondolkodol, akkor az emberi tényező nélkül esélytelen vagy ebben a sztoriban.
Hát igen, de olyan országban élünk, vagy legalábbis olyan vidéken, vagy olyan részén Európának, ahol a hosszú táv, az mindenki szinte csak a plafonra néz, hogy úristen, hosszú táv, nem tudom, mi lesz 5 év múlva. Szóval létezik ez nálatok?
Szerintem muszáj léteznie, tehát hogyha mindenki mindig ebben gondolkodik, elnézést, hogy ezt mondom, de akkor nem fogunk előre jutni sohasem. Tehát, hogyha meg sem próbáljuk belevinni a hosszú távú gondolkodást magába, a mi saját magunk működésébe, és itt most mindegy igazából, hogy szakmáról beszélgetünk, magánéletről, bármi egyébről, akkor valóban ez a vidék nem fog tudni előre jutni. Ez teljesen
természetes. De ehhez áldozatokat is kell hozni. Hogy hosszú távú gondolkodás, az nincs jelenbeli áldozatok nélkül. Tehát lemondok valami rövid távú előnyér akár.
De hagyd mondjam azt, hogy én azért látom ebben a fejlődést, hagyd legyek pozitív ebben a történetben, jó? Tehát említetted a 2008-as, köszönöm, 2008-as válságot. Én abban az időszakban 2006 és 2009 között én külföldön dolgoztam, konkrétan a KBC csoportnál, Kent High anyabankjánál voltam tőzsdei kapcsolattartó. Az egy teljesen más világ
pont
volt.
Pont jó területen voltál ehhez válsághoz, igen.
És mindezek tetejében ugye nem csak a válság pusztított, hanem a pénzügyi innovációk is tudtak elég csúnyán pusztítani. Ugye voltak ezek a bizonyos CDO kötvények, esetleg hallottatok ti is, vagy emlékeztek erre, nyilvánvalóan hallottatok. A Nagy Dobás című film, a Big Short.
Igen.
Ugye az írja le ennek a történetét, egy az egyben valósan, tehát tényleg ugyanaz történt meg.
Hát tulajdonképpen egyébként a végén, ha jól olvastam az elemzéseket, kiderült, hogy gyakorlatilag értéktelen kötvények születtek. Sok pénzért.
Hát tulajdonképpen a struktúrák elértéktelenítették azokat, igen, a mögöttes termékeket, így van.
Hirtelen volt az embereknek papírjuk, és kiderült, hogy ez a papír anyagánál többet nem ér.
Így van. Na, és akkor itt jönnek be pont ezek a hosszú távú gondolkodásra mutató elemek. Az egyik része az, hogy jó lehet, volt olyan időpillanata ennek az egész történetnek, amikor tényleg nem ért, vagy úgy tűnt, hogy az egész nem ér semmit, de például szerintem a kibocsátóknak egy abszolút hosszú távú gondolkodását mutatja, hogy ennek ellenére azok a kötvények, azok a rossz kötvények folyamatosan fizették a kamataikat. Már nem az eredeti struktúrából, hanem egy mögéjük kiszervezett külön forrásból, de a kibocsátó fönntartotta azt, hogy fizessük ezeket a kamatokat, és nem engedte, hogy teljesen csődbe menjenek a papírok. Ezt követően letett egy olyan struktúrát, egy olyan megegyezési struktúrát szintén a kibocsátó, a KBC, aminek a mentén meg lehetett egyezni az ügyfelekkel, és aminek a mentén kvázi kártalanítani lehetett őket. Viszont ahol én látom a fejlődést, ebből a szempontból a legérdekesebb talán, hogy akkoriban látva, hogy milyen logikával, milyen feltételekkel, kiknek hogyan adták el ezeket a kötvényeket, mondjuk 2005 és 2008 között, ez ma már lehetetlen lenne, mert hogy sem a szabályozó nem engedi, hogy ne nézd meg az ügyfelet, ahogy az előbb beszéltünk róla, mélységében, hogy eladhassál neki valamit, vagy felépíthesse egy portfóliót, sem az ügyfelek nem engedik ezt már meg, de hadd legyek tényleg abszolút pozitív, a kollégák sem engedik ezt már meg saját maguknak. Tehát beépült valahogy, nagyon sok minden beépült
ennek
az
egésznek. Ez nagy tanulás volt?
Igen, én azt gondolom, hogy abszolút. És arra is emlékszem, hogy pont ennek a válságnak az eredményeképpen, ami létrejött szabályozó keretrendszer, befektetők védelméről, ez a bizonyos MiFID keretrendszer, európai és magyar szinten is. Amikor ezt bevezett, ték, vagy elkezdték bevezetni, vagy elkezdték pedzegetni, hogy mi az, ami várható, akkor mindenki dobott tőle egy hátast, hogy úristen, micsoda adminisztráció fog ránk zúdulni, az üzlettel nem lesz időnk foglalkozni, az ügyfelekkel nem lesz időnk foglalkozni. Mára ez teljesen beépült a gondolkodásba. Tehát mindenki abszolút természetesnek veszi, hogy ezt végig kell csinálnom, persze végig csinálhatom lelketlenül, meg végig csinálhatom felszínesen, meg végig csinálhatom mélységében is, de akkor is a összességében ez a szakma, ez rengeteget fejlődött a 2008-as válság óta.
Tehát rájöttetek, hogy bizony a pénzvilág elég veszélyes üzem.
És a mi érdekünk az, kölcsönös
érdekünk
szerintem
ezt kevesen gondolják.
Hát pedig de, és azért láttunk drámákat is a pénzvilágban, mind a két oldalon. Tehát az, hogy a hitelezésben milyen drámák vannak, ezt ugye mindenki tudja, de befektetési oldalon is azért láttál nagyon csúnya történeteket, sajnos.
Nekem az a benyomásom, hogy ebben a legveszélyesebb a pénzvilágban a beszűkült gondolkodás. Amikor nagyon megy valami, akkor nekem minden megy, vagy amikor nagyon nem megy, akkor nekem nagyon nem megy. Tehát, hogyha valakit mondjuk elkap a győzelmi betegség, akkor nagyon hamar az ellenkező oldalon találhatja magát.
Igen, azt szokták mondani a szakmában, hogy aki nem élt át legalább egy válságot, és nem veszített el úgymond mindenét egy válságban, akár saját befektetését, akár nem tudom én, a nem veszített nagyot az ügyfél portfóliókon, az nem tud még semmit.
De miért nem? Ezzel egyébként én is így vagyok. Tehát ugyanezt átéltem a saját magánéletemben, de miért nem tudunk gondolkodni szerinted? Mert most arról beszéltünk, mindent megnézünk, stb. De mégis az embernek mohóság, vagy a pénzzel kapcsolatban egy ilyen ködereszkedik az emberekre?
Hát gondolj be azért ebből a szempontból, igen, ez a köd, ez egy nagyon jó kifejezés. Tehát szerintem nagyon sokan abba a csapdába esnek bele, és itt nem csak a szakmában ez mindenkire igaz, hogy a pénzt az célnak tekintik, és nem eszköznek. És ezt látom. Tehát ezt látom ügyfeleknél is, egyre kevesebbet, de látom, meg akár látom, ne adj Isten, kollégáknál is. Tehát amikor azt nem tudja valaki jól felmérni, és mondjuk nem szakmában dolgozik, de mondjuk a bankrendszerben konkrét történet, amikor én elkezdtem a privát banki munkámat, tehát én vezetőként érkeztem oda, ahogy említettem, kvázi egy krízismenedzserként is, de azért egy nagyon nagy pénztömegnek az irányítójaként ültem bele abba a székbe, és volt olyan kollégám, barátom, nem a mi területünkön, egy támogató területen, aki megkérdezte azt tőlem, hogy nem fog-e megremegni a kezem, ezt látva, ezt a nagyon sok pénzt.
Én is ezt kérdezném.
Értem, de én meg nem is értettem a kérdést, mert nekünk a pénz az munkaeszköz. Tehát az nem
cél. Nektek.
Nekünk. De mindenkinek egy eszköznek kellene, hogy legyen. Az ügyfeleknek is egy eszköznek kellene, hogy legyen a pénz, szerintem. Tehát nagyon-nagyon sok olyan ügyfelet láttam, aki egyszerűen nem tudott élni azzal, ami neki megadatott. Vagy amit ő saját maga nagyon komoly munkával megkeresett 10-20-30-40 év alatt. Nem tudta élvezni ennek a pénznek a hozamit. Akár ne adj Isten, még szorongást is vált ki belőle az, hogy ő neki mennyi pénze van, és úristen, hogy fog ennek a pénznek a jövőjéről gondoskodni. És láttam ugyanakkor olyanokat is, szerencsére egyre többet, akik viszont pontosan értették ennek a pénznek, ennek a vagyonnak a lényegét, akik tudtak és tudnak a mai napig is élni, és jól élni ebből a pénzből. És a jólét alatt ne azt értsük feltétlenül, hogy nem tudom én...
Luxusban él.
Igen, hanem azt, hogy élvezi azt, amit csinál a mai napig is.
Volt olyan pillanat egyébként, amikor meginoktál, tehát nehézséget okozott, hogy úristen, a józanságon megtartása?
Milyen szempontból? Magánemberként vagy ott?
Magánemberként és szakmában is, amikor így dőlnek a dolgok, viharban. Fúj a szél, szakadnak a vitorlák.
Voltak nehéz időszakok, szakmailag igen, tehát egyetemen voltak ott amit már így elfelejtünk ott a 2010-es évek elején, 10-11 körül, amikor ilyen...
Tényleg elfelejtettük, mert nekem nem jut eszembe.
Igen, de például volt egy olyan időszak, amikor nagyon-nagyon sok pénz áramlott kifelé Magyarországról, mert hogy államcsődnek a veszély, ez ott a magánnyugdíjpénztáraknak az államosítása, meg ez az időszak volt, tehát az első... vagy attól függ, hogy számunk másik Orbán kormánynak az indulását követően nem sokkal. És akkor nagyon-nagyon sok pénz ment ki. És ugye erre például hogyan reagálsz? Tehát amikor megkérdezik tőled azt, hogy mit gondolsz az állam, és ez egy azóta is visszatérő kérdés, hogy mit gondolsz az államcsődnek az esélyéről, arra mit válaszolsz? Tehát mi az, ami szakmailag, emberileg és mindenféle szempontból is a helyes válasz?
Én valószínűleg azt, hogy nem lehet. De lehet, hogy ez egyfajta kincstári optimizmus.
De kénytelen vagy ezt képviselni, ezt a, tehát köteles vagy ezt a kincstári optimizmust képviselni, mert ugye ez fogja, ez is egyfajta önbeteljesítő jóslat, mint ahogy az infláció is. De ettől függetlenül még kell tudnod alternatívát mondani az ügyfelednek. Mert egyrészt ő az ügyfeled, nem is ő az ügyfeled, tehát neked az ő érdekét is látnod kell, és akkor erre kell egy jó megoldást tudni találni. Nekünk mondjuk ebben a szempontból szerencsénk volt, azokat az ügyfeleket, akiket nagyon féltek, azokat el tudtuk Brüsszelbe irányítani, pontosan tudtunk nekik Brüsszelben számlát nyitni, csak egy ilyen menekülő útvonalat tudtál neki nyitni, hogy ne adj Isten, bármi történne, akkor is egy gomnyomással meg tudja oldani a problémáját. Tehát, hogy ilyen típusú válságok, vagy ilyen típusú nehézségek persze természetesen voltak, meg mindig is lesznek. Vagy amikor mondjuk pont az említett CDO kötvények kapcsán a vitázó ügyfelek, tehát nem mindenkivel tudtunk egyből megegyezni. De azok az ügyfelek, akik vitatták a te jó hiszeműségedet, meg a megoldásra való törekvésedet, azért ők tudtak nagyon csúnya stílusban neked esni.
Magyarul ordítoztak.
Igen, és akkor voltál ott minden csak fehér ember, nem? Akár mondjuk olyan ügyfél részéről is, aki mondjuk egy ismert celebritás, akiről egyébként tudod, hogy szintén közgazdasági egyetemet végzett, és akkor ő látott el téged.
Kvázi szakmabeli.
Abszolút szakmabeli, így van, és akkor ő mindenféle furcsa jelzőket vág ordítva a te fejedhez, az ő helyén, tehát az ő irodájában.
És neked akkor nyugodtan kell maradni?
És akkor neked nyugodtan.
Nyelsz?
Nyelsz, hát csöndben maradsz, és elszámolsz háromig, és akkor megvárod, amíg elvonul a vihar a fejed fölül. De nem teheted meg azt, hogy nem ezt teszed, természetesen.
Nem mondhatod az ügyfélnek, hogy figyelj, marhaságokat beszélsz, és rossz stílusban.
Nem pontosan így fogalmaztam, én annyit mondtam csak neki, hogy figyelj, te is tudod, hogy egy helyen végeztünk, te is ugyanúgy közgazdász vagy, mint én, te is nagyon jól tudod, hogy mindez, amit mondasz, hogy elloptátok a pénzemet, stb. Elhangzott, az egyszerűen nem igaz. És akkor ott akkor tudni kell azt mondani, jó, és akkor én most itt felállok, és akkor elköszönök, és eljövök, és majd folytatjuk egyszer. Természetesen a vicc az egész történetben az az, hogy ez az ügyfél is bírósági útra terelte a problémát, viszont még az utolsó pillanatban rájött, hogy hoppá, nem is olyan rossz ez a megoldás, amit mi kínálunk. Utolsó pillanatban a bíróság előtt kisbefektetők szeme láttára megegyezett velünk, és akkor ezek után, amikor oda mentem hozzá ott a bíróságon még, hogy akkor kérek szépen egy számot, hogy hova utaljuk el a pénzedet, akkor rám nézett, hogy gondolod, délután jövök az ügyvédemmel, hátizsákkal, és visszük el cashben a pénzt, sok-sok 10 millió forintot, látványosan, demonstratívan, természetesen megoldottuk, neki odaadtuk. És a poén az egészben, hogy két nap múlva szépen visszautalta az egész pénzt.
Most egy kis zene következik, aztán folytatjuk a beszélgetést Szabó Sándorral.